Folytatjuk a beszélgetést Mádi Nátor Anett kiberbiztonsági szakértővel, a Cyber Services ZRT vezérigazgató helyettesével, és hát beszéltünk arról, hogy hogyan néz ki a NATO-ban egy kiberhadgyakorlat, legalábbis valamennyire betekintést engedtél, amennyire lehet. Egyébként gondolom azért ezek hétpecsétes titkok.
Igenis, meg nem is van ezeknek a gyakorlat. Általában van a gyakorlatoknak minősített része, az természetesen nem olyan, amiről tudunk beszélni, de van olyan része is, ami nem minősített. Ez mindig az adott gyakorlattól függ.
És hát arról is beszéltünk, hogy viszont lakossági szinten nagyon sok mindennel nem vagyunk tisztában, hogy hogyan használjuk az internetet, vagy hogyan védjük, vagy nem védjük az adatainkat. Hogyha még egy picit beszélünk a te utadról, arról, hogy merre dolgoztál és mit értél el, hogyha egy picit így visszautalunk, akkor említetted, hogy dolgoztál a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnél. Ez ugye az adatvédelemért felelős hatóság, vagy minősített adatvédelemért felelős hatóság.
Információvédelemért
felelős hatóság volt, és innen csöppentél bele később ugye a NATO-nál alakuló kibervédelmi területbe. És ami itt érdekes, és ami miatt ezt mondom, hogy itt ugye ti terveztétek és vezettétek a kiberkoalíciós erők hadgyakorlatait, itt 36 országról volt akkor szó, és 2013 elején itt téged választottak meg, ha jól tudom, közfelkiáltással a kibervédelmi NATO munkacsoport vezetőjének. Mit jelentett ez akkor neked?
Ez egy nagyon, nagyon szép szakmai feladat volt, örömmel vállaltam.
Egyébként, ez egy nagy dolog volt akkor, nem?
Igen, abszolút, annál is inkább, mert kis ország nem szokta elhozni ezt a pozíciót, és Magyarország a NATO tagországok között nagyon pici. Azt nem mondom, hogy jelentéktelen, de a haderő méretet, meg egyéb ilyen katonai potenciálokat figyelembe véve valójában nem nagy, nem számít nagynak, és nem számít az úgynevezett ilyen dual nation-ök közé sem, tehát nem tagja ennek a csoportnak. Ettől függetlenül Magyarországnak akkor volt egy olyan kiberbiztonsági és kibervédelmi szakmai potenciálja, ami valójában ezt a felkérést hozta. És egészen sokáig meg is tudtuk tartani, vagy meg tudtam tartani ezt a pozíciót. 2015 közepéig vittem ezt a munkacsoportot.
Mit jelentett ez számodra, és milyen feladat volt igazából ez?
Ennek a munkacsoportnak a feladata jellemzően minősített, vagy a feladatrendszere, úgyhogy azt részletezni ilyen, tehát egy rádióinterjúban nem lehetséges, de alapvetően arról volt szó, hogy az akkoriban induló információbiztonsági és IT-biztonsági folyamatokat, amelyek érintették a NATO-t, mint szövetséget, illetve a tagállamokat, ezeknek a technikai megvalósítását valamilyen módon harmonizáltan tudjuk vinni. Tehát, hogy ahogy a szövetség és a tagállamok egyfajta egységesebb, akkor még nem volt ez egy egységes rendszer, de egységesebb rendszerben tudjanak az információbiztonságról és a kibervédelemről együtt gondolkodni.
Szerinted miért téged választottak?
Hát most mondhatnám azt, hogy azért, mert én beszéltem a legtöbbet, de nyilván ez nem feltétlenül van így. Magyarország pozíciója nemzetközi területen nagyon-nagyon érdekes egyébként, és most egy picit kifogok tekinteni a NATO-ból, mert van erre egy szerintem NATO-n kívüli nagyon jó példa, ami illusztrálja, vagy tudja illusztrálni azt, hogy Magyarország...
Hogy gondolkodnak rólunk.
Igen, hogy gondolkodnak rólunk, például, hogyha elmegyünk Szingapurba, vagy Hongkongba, vagy akár Dubajba, tehát az Emirátusokba, akkor Magyarország jellemzően semleges országnak számít. Nem Amerika, nem Oroszország, nem Kína, és ne, mivel nincsen támadó potenciálja, ami információbiztonsági szempontból nagyon fontos, vagy nincsen szignifikáns támadó potenciálja, ezért valójában azokban a feladatrendszerekben, vagy feladatrendszerekben tök jól be tud illeszkedni, ahol valamit koordinálni kell, vagy valamilyen semleges szereplőre van szükség, akik tud tárgyalni egyik meg másik oldalal is. És ez valamilyen értelemben a NATO-ban is leképeződött a 2010-es évek első felében, és részben ez lehetett annak az oka, hogy én kaptam erre felkérést.
És hogyha gyakorlatot nézzük, akkor sokszor ott ültél, gondolom, 50-60 férfi között egyedüli nőként.
Hát vagy 100, igen.
Vagy
igen.
Éppen 100 között, igen. És próbáltad harmonizálni a különböző álláspontokat. Nehéz volt?
Nem, igazándiból nem. Ott már, tehát egy gyakorlaton semmilyen módon nem próbáltam harmonizálni az ő álláspontjaikat, ott sokkal inkább próbáltam terelgetni őket a helyes irányba, mondjuk így, ez is ilyen nagyon viccesen hangzik, de egy gyakorlat, az egy teljesen más szituáció. Ott van egy ilyen, tulajdonképpen ilyen 10-15 perces pontossággal szkriptelt, gyakorlattól függően 3-4 vagy 5 napos forgatókönyv. Ez tényleg úgy néz ki, mint egy forgatókönyv.
Amit le kell játszani.
Igen, le kell játszani. attól eltérni nem lehet, illetve ha valamiért mégis eltérés van, akkor ezt meg kell indokolni, le kell dokumentálni, lejelenteni, és a többi, és a többi. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon strikt folyamat. Itt nincs szó álláspontok harmonizálásáról, ez nem arról szól. Nyilván, amikor gyakorlat van, akkor belőlem is előjön ez a... Tehát így felveszem a rendezői pólót, és így erősebb lesz a hangom, föláll a hajam, és akkor tehát nyilván ezeket a folyamatokat végig kell vinni. Ja, itt a határozott személyiségek tudnak ebben sikeresek lenni, de itt nem az egyéni siker a fontos. Itt az a fontos, hogy azt az 1000 vagy 1500 főt, aki részt vesz ebben a gyakorlatban, vagy abban a bizonyos gyakorlatban, azt el tudjuk közös erővel mozdítani abba az irányba, hogy a végén eljussunk arra a pontra, ahova el szerettünk volna jutni. Az, hogy közben nyilván ahhoz, hogy ki tudjam préselni ABC vagy Z szereplőből azt, hogy abba az irányba menjen, ahova én szeretném, hogy menjen, ahhoz kell tudni kooperálni, kell, van akinél, de ez már személyiségfüggő. Tehát van, akit úgy tudok rávenni arra, hogy mozduljon a helyes irányba, hogy nagyon kedves vagyok vele. De van, akinél egészen más a lényeges, az kell, tehát hogy szigorúan vagy határozottan kell felé fordulni. Tehát ez már a pszichológia. A női skillek
egyébként mennyire segítenek itt?
Szerintem nagyon. Van egy kedvenc nem történetem, hanem inkább jelenségem, amit nagyon szeretek hangsúlyozni. Kicsit szűkebb szakmaterület, amivel foglalkozunk, az a kiberfenyegetettség elemzés, vagy ezzel kapcsolatos hírszerzői tevékenység, de ez nem a klasszikus hírszerzés, ennek nincs is igazándiból jó magyar neve. Ez egy szintén nagyon komplex terület, és nagyon sokfajta személyiségvonást igényel. Tehát egyszerre kell lenni érgalmatlan monotonitást tűrőnek, de a monotonitáson belül pedig észre kell tudni venni azokat az eltéréseket, amik meghatározóak egy esemény elemzése szempontjából, és ebben például nagyon sok esetben a nők jobbak, mint a férfiak. Van egy olyan fajta horizontális látásmódjuk a nőknek jellemzően, ami nagyon komolyan eltér attól, amit a férfiaknál szoktunk tapasztalni, hogy a férfiak viszont egy dologra tudnak fókuszálni, vagy szintén nem akarok megsérteni senkit, egy kevesebb számú dologra nagyon tudnak fókuszálni, tehát ilyen célzottan néznek arra a bizonyos dologra, amit nézni szeretnének.
És amit meg kell oldani.
Igen, meg kell oldani. Tehát a férfiak általában 1-2, maximum 3 taszkot visznek párhuzamosan, nem 40-et. És ebből adódóan az elemzők között egyrészt több is a nő, még a katonai elemzők között is sok esetben jóval több a nő, mint a férfi, és akkor ebből adódik például az a nekünk nem annyira meglepő jelenség, viszont nyilván feltétlenül nem ismert a laikus közönség számára, hogy a NATO-nak az a divíziója, ami az új típusú kihívásokkal és fenyegetettséggel foglalkozik, ott a női kollégák száma bizonyos területen eléri a 75%-ot.
Itt a kótát akkor majd másik irányba kell alkalmazni.
Nincs kóta.
Igen,
nincs
nem, kóta. Ezt viccesen mondtam.
Igen, és ez abszolút merit alapú. Tehát ez, a NATO nagyon komolyan elmozdult abba az irányba az elmúlt 10 évben, hogy nem a tradíciók határozzák meg a nemek arányát a szervezeten belül, hanem abszolút az határozza meg, hogy ki mit tud.
Hát a képességek és az alkalmasság. Úgy tudom, hogy az Országos Atomenergia Hivatallal is dolgoztatok, vagy dolgoztok, és több nukleáris technológiával foglalkozó szervezetnek tartottatok kiber gyakorlatot. Miért fontos ez számunkra, a civilek számára?
Egyrészt azért fontos, mert Magyarországon jelenleg folyamatban van egy új atomerőmű bővítési projekt, kapacitás bővítési projekt, a Paks 2 projektről beszélek, az új blokkok tervezéséről, és ezek a blokkok, ezek teljesen egyedülállóak, világon egyedülállóak legalább 2 szempontból. Az egyik szempont az az, hogy itt fog először olyan erőművi irányítási rendszer, vezérlőrendszer üzembe állításra kerülni, már ha sikerül megépíteni az erőművet az ismert körülmények miatt, amely már teljesen digitális lesz, de egy egyébként tradicionális technológiához kapcsolódik. Tehát itt össze fog kötődni a nukleáris energetikában az úgynevezett legacy rész, tehát a több mint 15 éves technológia a legújabb digitális technológiával. És ezt össze kell tervezni.
És nyilván itt a veszély az, hogy ez hogyan működhet biztonságosan ez a technológia.
Igen.
Úgy, hogy nem emberi, hanem gépi irányítással történik.
Igen, ez az egyik szegmens. A másik pedig az, hogy össze kell tudni tervezni a keleti és a nyugati technológiákat, mert ez egy ilyen kvázi ilyen koprodukciós tervezési folyamat, vagy tervezési projekt. És ezt segítő gyakorlatok, azok alapvetően arra fókuszálnak, hogy ebben a nagyon bonyolult közegben hogyan lehet olyan információbiztonsági és kiberbiztonsági látásmód elsajátítását segíteni a felelős kollégáknál, akik érdemben felelősek egyrészt a tervezésért, másrészt az engedélyezési folyamatért, tehát a hatósági engedélyezési folyamatért, ami ahhoz visz el, vagy abba az irányba visz el minket, hogy maga a tervezés az egy biztonságos rendszer tudjon létrehozni. Ezeknek a gyakorlatoknak alapvetően ilyen kríziskezelés gyakorlat jellege van. Egy részük papíron folyik, más részük nyilván a digitális térben.
Nyilván el kell képzelni a legrosszabbat, ami történhet, és erre kell egy megoldási javaslattal, vagy egy gyakorlattal előállni, hogy ha már esetleg mégis megtörténik, akkor legyen hova nyúlni.
Igen, hogy legyen előkészítő, hogy legyen betárazva néhány jó gyakorlat, ilyen előre lejátszott.
Vészhelyzetekre.
Igen, vészhelyzeti szenárió. Ezt egyébként a nukleáris ipar, vagy a nukleáris energetika nagyban űzi már nagyon-nagyon régóta, de nagyon sokáig csak a fizikai szenáriókra voltak ilyen jellegű gyakorlatok, most már van a digitális szenáriókra is egy szép csomag.
Hát igen, egy szép új világban vagyunk most már. Igen.